Köszönöm szépen! Szeretettel köszöntök mindenkit! A prezentációm remélem mindjárt láthatóvá válik. Nagyon jó, köszönöm szépen! Előadásomban a könyvtári stratégiák elemzésének eredményéről szeretnék beszámolni, és hogyha megyünk tovább, akkor mindenképp szeretném én is megindokolni, hogy miért kezdtem el ezzel foglalkozni, bár a Fodor János előadása is ugyanazt keresi, hogy hol van a helye a könyvtáraknak a jövőben. Természetesen engem is ez indított el, és hogyha megnézzük a következő ábrán látható szlájdot, akkor az a kép mindenképp riasztó, ami a társadalom előtt áll, rendkívül felgyorsult ütemben terjednek az automatizálásnak, illetve a robotizációnak a hatásai a munkaerőpiacon.
Bocsánat, hogy beleszólok, ne haragudj, én legalábbis nem látom a prezentációdat. Szilárd, tud esetleg segíteni?
Nálam minden rendben, én látom, ahogy mennek a szlájdok, azt is.
Én is látom.
Igen, én is látom.
Én vagyok a másik, aki akkor nem látja. A tartalmat nem lehet megjeleníteni, hiba üzenet van.
Újraindítom akkor a vetítést.
Köszönjük. Most jó. Nekem jó most.
Most én is látom. Köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Tehát 2025-re már az várható, hogy több munkahelyet fognak ellátni az automatizált rendszerek, illetve a robotok, mint az emberek, és ez mindenképp egy riasztó jóslat. Hogyha megyünk tovább, és megnézzük a tényadatokat, akkor a következő ábrán látható, hogy a robotok terjedésének rendkívüli lendületet adott az, hogy a robot előállítás díja, költsége leesett, és amit az ábra, az első ábra mutat, látható, hogy sokkal jobban megéri a cégeknek robotokra beruházni, mint olyan laborokat kiépíteni, ahol emberek dolgoznak. A jobb oldali ábra pedig azt mutatja, hogy a konkrét területeken milyen mértékben és milyen szektorokban vették át az automatizálás hatására az emberektől a munkát a gépek. Ugye elsősorban az autóipar szektoraiban indult el ez a tevékenység, de látható, hogy most már jóval túlmutatnak ezen, és a többi szektorban is jelentős mértékben megjelentek. Hogyha tovább lépünk, akkor a költségekben is az a hatása ennek a leesett robotizációs költségeknek, hogy nagyon sok munkahely megszűnik, és nagyon sok embernek új esélyt kell találnia a társadalomban, meg kell találnia a helyét, hogy ő hol fog dolgozni. Az itteni ábrán az látszik, hogy milyen rendkívüli magas értékben veszítették el a munkahelyeket a különböző földrészeken, és ez nem csak Amerikát vagy Kínát érinti, hanem bizony-bizony itt megtalálható a saját környezetünkben, és még nemzetközi példákat szoktunk arra mondani, hogy a Foxtrot cég egy nap alatt 1,2 millió embert bocsájtott el, mert automatizálta a rendszereit. Sajnos már Magyarországon is egyre több példát lehet arra mondani, mikor 5000 embert bocsájt el a vállalat, mert automatizálja a gyártósorait. Mi vár ránk? Menjünk egy kicsit tovább, és hogyha megnézzük, hogy ennek mi a hatása a mindennapokra, akkor a tegnap Monostori László előadásában részletesen is hallottuk, hogy hogyan alakul át magának az iparnak a működése, de bizony-bizony ez nem csak az ipart érinti, hanem a társadalomnál is. Eljutunk oda, hogy kiberfizikai társadalomról beszélhetünk. Ugye a kiberfizikát, ha le akarjuk egyszerűsíteni, azt értjük alatta, amikor a hardware-szoftver összemosódik, a gépek egymással is kommunikálnak, átadják az információt, és az következő gép már emberi beavatkozás nélkül végzi a dolgát. Okos városok jönnek létre, a gyártás, a logisztikának a hatása a teljes társadalomra kihat, egy új és más életminőséget teremt meg, ennek vonatkozásában pedig kiberfizikai társadalom, mint fogalom megjelent az életünkben. Ez egy elég lesújtó jövőkép, vagy legalábbis riasztó jövőkép. Ha megyünk tovább, akkor azért látható, hogy van némi reménysugár. Az elmúlt hónapokban kiadott eredmények alapján, amit a következő szlájdon láthatunk is, a World Economic Forum elemzése alapján, bár nagyon sok munkaterületet átvesz az automatizáció, viszont a negyedik ipari forradalom hatására megjelennek olyan területek, ahol viszont több emberre van szükség. Tehát igazából egyfajta átalakulás tapasztalható a munkahelyek terén. Ha a következő szlájdon megnézzük, látható, hogy melyek azok a területek, ahol jelentősen több emberi erőforrásra van szükség. Itt Amerikában készült ez az elemzés, vagy ez a tervezet, hogy 2020 és 2022-ben mely területeken fognak megugrani az új foglalkozási lehetőségek, és én megmondom őszintén, mikor megláttam az ábrát, nagyon megörültem, hiszen az emberek és a kultúra is megjelent a kategóriák között. Sajnos, hogyha tovább megyünk, akkor látható, hogy az emberek és kultúra alatt, itt a szakmák területén nem feltétlenül a közgyűjtemények használatát értik, hanem elsősorban a HR munkaerő szervezéshez kapcsolódó szakmák jelennek meg, úgyhogy ez még megnyugtatásra nem ad okot, de a következő elemzés, amiben azt taglalják, hogy azokon a területeken, ahol biztos, hogy növekedés lesz az elkövetkező időszakban, az oda szükséges embereknek milyen kompetenciákkal kell rendelkeznie, akkor azt láthatjuk, hogy a 7 terület közül 5-nél megjelenik a digitális írástudásnak a területe, amiben pedig a könyvtárak jelentős mértékben ki tudják venni a szerepüket a társadalom felkészítésében. És akkor menjünk tovább, és szeretnék rátérni arra, hogy hogy látják, mit tanácsolnak a stratégiák, a könyvtárak hogyan használhatják ki sikeresen a változásokban rejlő lehetőségeket. Először, ha a következő szlájdra megyünk, akkor egy amerikai felmérés eredményét szeretném megmutatni. Az amerikai lakosságot 2016-ban is megvizsgálták, illetve minden évben elvégzik ezt az elemzést, hogy mit várnak el a könyvtártól. Azt kell tudni, hogy 2016-ban az amerikai lakosság 57%-a nyilatkozta azt a megkérdezetteknek, hogy ő kapcsolatban állt a könyvtárakkal, és az elmúlt évben valamilyen könyvtári szolgáltatást igénybe vett. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy mindenki elment valamilyen könyvtárba fizikailag, de használta a weboldalukat, valamilyen információt szerzett a könyvtárak segítségével, és az ő véleményüket láthatjuk itt kivetítve, hogy mit várnak el a könyvtáraktól. Ez azért nagyon érdekes, bocsánat, még lépjünk már vissza egy pillanatra, ez azért nagyon érdekes, mert azt várják el, hogy a könyvtárak segítsenek nekik, mivel a könyvtár ugye egy társadalmi, az állam által finanszírozott szervezet, akinek feladata a társadalom segítése, elvárják, hogyha az automatizálás miatt a munkahelyüket elvesztik, akkor legyen egy olyan hely, ami a dolgozó rétegnek is segít abban, hogy megtanulhassa használni ezeket a digitális eszközöket. És az amerikai lakosság a könyvtáraktól várja ezt a segítséget. Meglejelenik a pontok között, hogy legyen kevesebb helyet foglaljanak el a könyvek a könyvtárban, és nagyobb helyet adjanak a digitális eszközöknek, valamint, hogy a könyvtár legyen egy közösségi tér is, ez is hangsúlyosan megjelenik. És akkor mehetünk tovább, az amerikai stratégiák közül kettőt szeretnék kiemelni. Az American Library Association 17-es stratégiájában mondják azt ki, hogy a könyvtár, a közösség és a folyamatos tanulás központja legyen, egy olyan hely, ahol formálják a kritikai gondolkodás készségét, valamint egy technológiaiak fejlődő környezetet biztosítanak a lakosság számára. Illetve 2018-tól 20-ig tartó stratégiájukban ezt megerősítik, hogy a közkönyvtáraknak el kell mozdulniuk egy könyvtárközpontú könyvtártól egy közösségközpontú könyvtárrá. A magyar stratégiák közül a szakkönyvtárak stratégiai fejlesztési irányai jelent meg, ugye 2019-től 2024-ig ad a szakkönyvtáraknak egy irányt a dokumentum. Ebben köszönnek vissza hasonló gondolatok. A nemzetközi helyzetképben visszatérnek arra, hogy sok helyen átalakítják a könyvtárnak a tereit, hogy a közösségi térnek megfelelőbbek legyen, és a magyar stratégiában gyengeségként emeli ki a könyvtáraknál, hogy a magyar könyvtáraknak a felépítése nagyon sok esetben nem felel meg az elvárásoknak, ezeknek az új elvárásoknak. Ha megyünk tovább, akkor természetesen, ha stratégiai dokumentumokat elemzünk, akkor az IFLÁ-nak az elemzését meg kell nézni. Az első trendelemzést 2013-ban adta ki az IFLA, amelyben 5 területet jelöl meg, mint legfontosabb irányokat, ami a jövőben meg fogja határozni a könyvtárak működését. Ugye erről számos előadást hallottunk, úgyhogy erről nem is nagyon akarok sokat beszélni, csak gyorsan összefogni a pontokat. Egyrészt az új technológia hatása, az online oktatásnak a terjedése, a magánszféra és az adatvédelemnek a kérdése, a hálózatba kapcsolt társadalom közösségépítő hatása, valamint, hogy az új technológiának milyen hatása van a gazdaságra, ezek a területek azok, amik a könyvtárak jövőjét meghatározzák, mondták 2013-ban. Ha tovább megyünk, akkor 2016-ban adta ki az IFLA a következő trend elemzését. Itt a 2013-ban megfogalmazott 5 mérföldkövet vizsgálta meg, hogy 2016-ban is érvényesek-e még ezek a pontok. Menjünk egy kicsit tovább, ugyanis ennek a 2016-os dokumentumnak elvégeztük a részletes számítógépes tartalmelemzését a MaxQDEA tartalmelemző szoftverrel, ami rámutatott arra, hogy a jogi kérdéseken túl a technológiai fejlődés hatása, valamint a tanulási folyamatok támogatása jelenik meg leghangsúlyosabban a könyvtárak jövőképében. És hogyha a következő dián megnézzük ennek a kulcsszavak szerinti elemzésnek az eredményét, akkor látható az, hogy a technológiai elemek közül a 3D nyomtatás a leghangsúlyosabb. Megjegyzem, sem a szakkönyvtárak stratégiai fejlesztési irányaiban, sem a közgyűjteményi digitalizálási stratégiában nem jelenik meg a 3D nyomtatásnak a szükségessége. Az IFLA 2016-os trendjében az IKT eszközök nagyon hangsúlyosan jelennek meg, ugye az ábrán minél vastagabb egy vonal, annál hangsúlyosabban jelenik meg az a dokumentumban, amire nagyon nagy újdonság tartalma van a könyvtárak számára, de hangsúlyt fektetett az IFLA, az a blockchain. Azt írják a dokumentumban, hogy a blockchain forradalom egy paradigmaváltást eredményez a társadalomban és a gazdaságban, és ugye mivel a társadalomban is paradigmaváltást fog eredményezni, ezért a könyvtáraknak fel kell készülniük ezeknek a hatására. Az oktatás jövőképét is részletesen, hangsúlyosan jelenik meg a kulcsszavak szintjén is a dokumentumban. Itt a kompetenciafejlesztés kerül központban, és akkor megint párhuzamot vonnék a két magyar stratégiával. A szakkönyvtárak stratégiai fejlesztési irányaiban a kompetenciák közül egyedül a tudományos kommunikációs kompetencia változását emeli ki, még a közgyűjteményi digitalizálási stratégiában ott megjelenik a digitális kompetencia fejlesztés is. Jó, hogyha tovább megyünk, akkor a 16 után minden évben az IFLA kiadta a megújítását ezeknek a trendeknek. A 2017-es dokumentumában egy teljesen új stratégiát vett számba, még addig minden egyes kontinensnek figyelembe vette, hogy ott melyek a meghatározó tényezők. 17-től szakított ezzel a hagyománnyal, és egy jövőkutató, egy tanácsadó, valamint egy Makerspace műhely vezetőjének a tanácsait, stratégiai tanácsait tartalmazza a dokumentum. A jövőkutató a könyvtár és könyvtár ellenes, az igazság megőrzése a 21. században címmel írta a dokumentumot, már ez önmagáért beszél. A szakértő pedig a könyvtárak az igény még soha nem volt nagyobb című fejezettel jelent meg. Menjünk egy kicsit tovább, és a 3D nyomtatás még a 17-es dokumentumban megjelent, a 2018-as dokumentumban ennek a hatása jelentős mértékben lecsökken. Itt a stratégiai dokumentum már nem általános szakértőket alkalmaz, hanem olyan professzornak a stratégiai tanácsát mutatja be, aki a forgatókönyvtervezés és a könyvtárak párhuzamát taglalja, a digitális jog kerül előtérbe, valamint a szociális területen dolgozó stratégiai tanácsait olvashatjuk el a Könyvtárak számítanak címmel, illetve a könyvtárak és a közösségi hálózatok a nyertesek számára hasznos lehetőségeket mutatják be. A szavak szintű elemzésében azt láthatjuk, hogy a trendekben a leghangsúlyosabb a digitális szövegértés, valamint ennek a közösségi hálózatnak a kialakítása, amiben egyébként én úgy gondolom, hogy a magyar könyvtárak nagyon kiváló helyen járnak, nagyon gyorsan meg tudták ezt lépni. Az eddigi előadások is tükrözték, hogy minden könyvtár, ahol beszámolnak a saját munkájukról, a közösségi szolgáltatások kiemelt szerepet kapnak. Ha megyünk tovább, és megnézzük a 19-es stratégiát, hiszen az időnk egy kicsit szorít, akkor az látható, hogy itt megint újítottak a struktúrán, és a könyvtáros szervezetek vezetőinek a stratégiai tanácsait mutatja be a dokumentum. Ez egy teljesen más stílusú anyag, mint amit eddig láthattunk, míg az eddigiek próbáltak olyan elemeket megfogni, mint IKT eszközök, 3D nyomtatás, blockchain, online oktatás, stb. A 2019-es stratégia egy nagyon erősen politikai és kormányokhoz való viszonyulásokkal átszőtt dokumentum, amiben arra helyezik a hangsúlyt, hogy a könyvtáraknak az egyik legfontosabb stratégiai célja, hogy tartósnak és okosnak kell lenni, hogy több kormányt is túlélhessenek a könyvtárak, és nagyon nagy hangsúlyt helyez az érdekképviseletre. Ezt a dokumentumot is a következő szlájdon látható, hogy megnéztük a szavak szintjén, és a kulcsszavak sem mutatnak mást, mint amit az előbb szöveges szinten kiemeltem. A kormányzatnak van a legerősebb hatása. Az információhoz való hozzáférésnek ugyanis rámutatnak arra, hogy a társadalom tagjai nincsenek tisztában jogaikkal, így nem is tudnak megfelelő jogvédelmet kérni, mert nem tudják, hogy mire lenne lehetőségük, és mire nincs, és úgy arra hívják fel a figyelmet, hogy ezekben való tájékoztatásban nagy jövő vár a könyvtárakra, mert szüksége van erre a társadalomra. Egy új vonal jelenik meg a 19-es stratégiában, mégpedig egy holisztikus megközelítés, hogy a fenntartható jövőhöz több tudományágnak együtt kell dolgozni, és a könyvtáraknak ki kellene szolgálni ezt a folyamatot, és felhívja a figyelmet arra is, hogy az együtt dolgozás, valamint a tanítási-tanulási folyamatokban való átalakulásnak a könyvtáraknak is ott a helye, és elsősorban a könyvtáraknak a saját dolgozói képzését kellene átalakítani, és online oktatási formákat alkalmazni a könyvtáros továbbképzéseken, valamint bekapcsolódni az online képzésekbe is.
Bocsánat, hogy közbeszólok, most van 5 perc hátra még, jó?
Tökéletes, nagyon szépen köszönöm. És arra hívják fel a figyelmet, hogy a könyvtáraknak inkubátorokká, tudásmegosztó helyekké kell válni, és a világ több könyvtára együtt működve, illetve az érdekképviseletek is együtt működve tudnak elérni olyan eredményeket, hogy világszinten érezhető legyen a hatása a könyvtáros társadalomra. És utolsó dokumentumként, amire szeretnék még egy pár szót szánni, az a 2020-tól 24-ig tartó elemzése az IFLÁ-nak, ami 2020-ban jelent meg. Itt szintén azt láthatjuk, hogy a hangsúly azon van, hogy a könyvtáraknak hallatni kell a hangjukat. Meg kell mutatni, hogy igen, létezünk, igen, ott van a helyünk, a fenntartható fejlődés egy nagyon fontos vonal, és a könyvtáraknak részt kellene venni a fenntartható fejlődés tervezésében, a környezetvédelem területén el kellene érni, hogy a kormányzatok és a szervezetek bekapcsolják a könyvtárakat, és mi adjunk adatot ahhoz, hogy ezeket a földrészeken átívelő folyamatokat hatással tudja kezelni a virág. Tehát nagyon hasonlóan a 19-es dokumentum szellemiségéhez a 24-ig tartó jövőkében is ez a könyvtárak hallassák a hangjukat, legyen egy erős érdekképviselet, illetve dolgozzanak együtt jelenik meg. És akkor záró gondolatként ha átmegyünk a következő szlájdra, akkor azt mondhatom, hogy egy nagyon-nagyon erős változás történt meg a 2013-16-tól megjelenő IFLA stratégiákban. A technológiai eszközök szerepe megszűnt, az adatvédelem és a globális információs stratégia is lecsökken, nem annyira hangsúlyos. Helyette a kormányzati működés hatása, illetve annak kivédésére helyezik a hangsúlyt, valamint az érdekképviseletek kerülnek a középpontba, az európai stratégiákba. Ugye az amerikai stratégiáknál megmaradt a technológiához való hozzáférés biztosítása a lakosság számára, valamint a közösségi tereknek olyan átalakítása, hogy egy együttműködés tanulási színhelye legyen a lakosság számára. A magyar stratégiák pedig mind a kettőből bizonyos elemeket felmutatnak, de például a szakkönyvtári stratégia egy sokkal erősebb összhangot mutat a 2020-24-ig tartó IFLA stratégiával, míg a nemzeti, a közgyűjteményi digitalizálási stratégiában pedig inkább az amerikai stratégiák elemei köszönnek vissza. És én ezzel szeretném megköszönni a figyelmet.